Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy beszélhetek. Hát ami eddig elhangzott, ugye az a hangzó anyag volt, és a számítógépben előbb-utóbb minden diszjunkt egymás utáni dolgok sorozatává válik. Az írás eleve ilyen, de még a hangzóanyag is egy idő után ilyenné válik, azok a szövegeket létrehozó rendszerek, amik ugye hangból indultak ki, és betűket raknak egymás után. És a mai informatikában a betűk egymás utánja tűnik az univerzumnak, pedig minden ilyen betűsorozat az valamilyen nyelven van, és a valamilyen nyelvnek olyan tulajdonságai vannak, amit az olvasója sokkal jobban ért, mint pusztán a betűk egymás utánját, amit a mai számítógépek értenek. Ebben az ember-gép kommunikációban az nagyon fontos, hogy aszimmetrikus, mert az ember az hát elég okos és érti, amit olvas, meg érti, amit hall, ha rosszul mondják, akkor is. És meg is szoktuk, hát tulajdonképpen soha nem beszélünk tökéletesen, viszont a géptől mégis valahogy egy ilyen elvárással élünk, hogy ő meg majd ezt csinálja nekünk. Na most a gépeket pedig arra kellene felkészíteni, hogyha ők akarnak megérteni valamit, akkor mi az ő kedvükért nem fogunk elkezdeni gügyögni, hanem ugyanúgy beszélünk, mint egyébként, vagy ugyanúgy írunk, mint egyébként, és csodálkozunk, ha nem érti meg. Tehát nem a gép igényei szerint születnek a szövegek, hanem a másik ember igényei szerint, tehát azok a rendszerek, amik a szövegeket fel kell, hogy dolgozzák, azok a rendszerek pontosan meg kell, hogy értsék azt, amit az ember mond, és ez nem egy egyszerű feladat. Ráadásul van egy nagyon fontos tudományi nyelvtudomány, aminek meghatározó irányzata a generatív grammatika, és ugye idén nem csak 100. évforduló van, 60. is, 1957-ben írta Noam Chomsky azt a könyvet, amivel elindult a generatív grammatika, és az elején megfogalmazta a legfontosabb alaptételt, hogy az ideális beszélőt modellálja. Most az ideális beszélő, hát ugye kevesen találkoztunk vele, az ő produkciós képességei nyilván ideálisak. Viszont mi a kevésbé ideális nyelvhasználók vagyunk, és azt látjuk, hogy mindenféle szerencsétlen, nem tökéletesen formál dolgunk jelenik meg. A szövegek tele vannak olyan szerencsétlen, de nagyon tipikus dolgok, mint a tulajdonnevek. Ugye azokat biztos, hogy nem tudom felsorolni. Én egész biztos vagyok benne, hogy 5-6 éve a magyar nyelvben az a szó, hogy Trump, az még nem szerepelt. Most meg úgy tűnik, mintha magyar volna. Lehet, hogy nem az, de mégiscsak a magyar szövegekben jelenik meg. Rengeteg rövidítésünk van, rengeteg betűszó. Jön a szleng, többen nem szeretik esetleg, de attól még van. Ráadásul a szövegek említésekkel teliek, tehát olyanok a szövegeink, amelyeket nem szeretnénk, és mégis mi kiválóan értjük őket. Tehát a nem ideális beszélő létrehozott nagyon szép mondatot. Itt van egy nagyon szép mondat, ezt egy sportújságból vettem ki. Tulajdonképpen hát ilyen mondatot nem szoktunk még az iskolában se elemezni, hát még a számítógépnek mennyi dolga volna ezzel. Itt mindenféle egyik rész bele van rakva a másikba, és hát mi egy rakás dolgot ebből tudunk. Például, amikor elkezdünk ilyet olvasni, akkor általában olyanok olvasnak ilyet, akik érdeklődnek a futball iránt. Tehát aki nem, az rögtön nem is érti, de nem is érdekli. Aki viszont érdeklődik, az tudja, hogy vannak olyan csapatok, amik a Mersey partján vannak, és vörös a színük, és van egy ellenfelük, mert hát tudjuk, hogy ketten játsszák a focit, és aztán aki lövi a gólt, az a játékos, az a másik csapatból való, de az már azt is látom, hogy Velszi, meg még van egy harmadik név, de látom az ennek a csapatnak a kapusát, tehát fölépítek egy világot magamba, a gép számára pedig betű, betű, betű. Tehát ez nem ideális beszélő hozza létre, mert normálisan ilyen mondatot nem mondunk, optimális esetben leírunk, de megkockáztatom, hogy egyetlen nyelvészeti munkában sem szoktak ilyen komplexitású mondatok lenni, jó lehet, ez rendben van. Ez már kevésbé van rendben, hogy legalábbis azt gondoljuk, hogy kevésbé, ezt így az internetről emeltem ide. Hát aki nem érti, ne csodálkozzon. Nyilván ez is azoknak szól, akik értik. És azoknak el is lehet ütni, sőt, hát még ha az elütéseket nézem, lehet még zűrösebben írni. Ezek mind létező szövegek, és hogyha azt szeretnénk, hogy a gép részt vegyen a kommunikációba, akkor mondhatjuk azt, hogy ne írjon így a felhasználó, de így ír. Egymásnak így ír. Most lehet, hogy mi a mi kis elefántcsont tornyunkban kijelentjük, hogy ez nem jó, de ha a gépnek meg kell érteni például azt, hogy mi történik az interneten, akkor nem lehet finnyás. Szóval nem lehet arra gondolni, hogy mi valami szebbet szeretnénk, ha egyszer nem szebb jön oda, hanem ilyenek vannak ott. Nem csak. Mindenesetre a generatív felfogáson szemben néhány évvel ezelőtt elkezdtük az analitikus grammatikát, amihez hát nyilván voltak már meglevő számítógépes eszközök. Ugye az analitikus azt jelenti, hogy ő, ami megjelenik írott formában, azt próbálja értelmezni. De ahhoz nagyon kellene a világismeret, mint az előbb a foci példánál. És mi olyat szeretnénk, hogy hát döntsön, amikor elolvassa a szöveget, azt értse meg. Tehát még a szintaxis vagy a morfológia, tehát a szó alattal, meg a szavak kapcsolatáinak, mondatszerkezetnek a leírása, az még csak valamennyire rendben van. De hát ott van mögötte a jelentés, és hát leginkább az a világismeret, amivel ez a gép nem rendelkezik. Egyik kedvenc példám, hogy ugye, ha hallunk vagy olvasunk valamit, azt soha nem tesszük kontextus nélkül. Tehát egyszerűen nincs olyan, valaki bejön és azt mondja, hogy hippodrom. Ugye az egy kontextusban jelent meg a, valamikor a Hippolita lakányban, és pontosan tudtuk, hogy miért és miért mondja. Ilyen mondat nincs a valóságban, hiszen olyan, hogy nem vagyok ott a kontextusban, nem fordul elő. Viszont a kontextust az gyakorlatban, a tapasztalatból építem föl, tehát ha azt olvasom valahol, vagy azt hallom, hogy becsaptam egy ajtót, akkor én tudom, hogy az ajtó az egy olyan dolog, amilyen, és azt be lehet vágni, és akkor hangot ad. És ebben a pillanatban, amikor ezt mondom, akkor az ajtó az teljesen meghatározza a becsap értelmét, és akkor ha Sándor Györgyre gondolunk, aki ezt így folytatta, hogy azt mondtam neki, nyitva van, akkor tulajdonképpen eszünkbe jut, hogy mi tudjuk azt, hogy van a becsapnak egy másik értelme, de az ajtó kontextusában az ugyan elő nem jött. De a következő pillanatban, hát ettől humorista vagy humoralista valaki, hogy ezt is odahozza. Most innentől kezdve egy másik szituációval állunk szembe, és hát ezt követni kell, hogy milyen becsapások vannak a világban, és hát honnan tudná ezt a számítógép. Tehát ezeknek az ismereteknek a mi magyar rendszerünkben, de megnyugtatok mindenkit más rendszerekben is, hát nagy a hiánya. Tehát kell valamit csinálni, és úgy gondoltuk, hogy ez az analitikus grammatikát, ha kidolgozzuk, akkor megpróbálunk minden nyelvi szinten valamit odarakni, és minél többet tudunk, annál okosabb lesz, és annál jobban fogja ezeket érteni, és hát egyszer a végén majd elneveti magát, és akkor már úgy érezzük, hogy megoldottuk a problémát, amikor majd ezt a történetet ő is úgy veszi. De az anagramma modell, az analitikus grammatika alapja az, hogy balról jobbra halad. Hát ez a balról jobbra, akár jobbról balra is lehetne. Én arra gondolok, hogy a hangzóanyag is, meg az írott is folyamatosan jön egy irányból, és nem nagyon szoktunk visszalépni, hanem szinte időben értjük meg a szöveget. Ha valaki nem tudja, miről beszélek írott szövegnél, hazamegy és a hírek alatt jobbról balra befolyó betűsorozatot nézi, akkor amikor megjelenik az első szó, már kalkulálom, hogy mi lehet a következő. Tehát egyszerűen rá lehet érezni arra, hogy hogy gondolkodunk, amikor az írott szöveg úszik be. De általában ilyen sebességgel mi beszélt szövegeket hallunk, az írott szöveg pedig statikusan készen már ott van. Tehát így működik ez a rendszer, és hát megpróbálja megjósolni, hogy mi jön utána, feltételeket, hipotéziseket generál, aztán ha ez bejön, akkor összekapcsolódnak dolgok. Amikor már biztos a döntésbe, akkor azt meg is hozza, amíg nem addig pihen és várja, hogy még jön egy-két olyan elem a nyelvről, aminek a segítségével már tudja, hogy hogy áll össze a szerkezet. Tehát csupa olyat használ, amit korábban megtanult, mert hát valahogy azt odaadjuk neki a szavakról, tud a szókapcsolatokról, a statisztikáról. És van egy ilyen ablaknak nevezett dolog, amit tol maga előtt, hiszen azt észrevettük írásban és beszédben is, hogy nem azt értjük meg, amit éppen hallunk vagy olvasunk, hanem egy kicsit az előbbit. Tehát ahhoz engedünk az időben, hogy jobban megértsük azt, ami pár pillanattal azelőtt elhangzott vagy elolvastunk. Tehát ez így ilyen ablak, ahol tulajdonképpen előrefele menet. Már látom, hogy mi van ott, ahogy olvasok, de még azt olvasom, amit. És mindehhez háttérben állandóan ott a világismeret, mint a foci példánál, ha nincs ott, sokra nem megyünk. Tehát ezt a világismeretet kellene valahonnan becserkésznünk, egyelőre ilyen még nincsen. Itt egy példát hoznék arra, hogy hogy néz ez ki. Itt legalul látszik egy mondat, az a mondat lesz, amit fölül van, hogy holnap a korábbi elnök jelöltel egyeztet a megválasztott elnök. És akkor ott elindul a piros, az abban a pillanatban ott állok, hogy a holnap a korábbi elnök jelöltel. Ebben a pillanatban össze tudom kapcsolni a jelzővel, meg a névelővel, mert már ez egy szerkezet, egy frázis, egyeztet. Az egyeztet egy olyan szó, aki valaki valamivel, valakivel egyeztet, tehát a valakivel bővítményt már el is csípi. A megválasztott, itt az igegötős ige, elnök összekapcsolódik, tehát hogy így megy előre, ezek a kapcsolatok fölépülnek. Ezt már szóalaktani meg szintaktikai szinten egész ügyesen csináljuk. A baj az, hogy azt, hogy elnök, meg hogy korábbi elnök jelölt, annak a világismereti háttere az óriási, hiszen pontosan tudjuk, hogy hogy megy egy elnökválasztás, hogy van elnök jelölt, ez nem most elnök jelölt, hanem egy korábbi időpontban volt. A megválasztott elnök tehát már lezajlott ez a... Tehát rengeteg olyan ismeretünk van, amit mind-mind explicité kellene tenni, hát ez még nagyon nincs meg, és hát nagyon messze vagyunk attól, hogy meglegyen, tehát már előre mondom, hogy a végére se lesz minden meg, csak elindultunk egy irányba, ahol reméljük, hogy minél több ilyen ismeretet szerzünk viszonylag nagy sebességgel automatikus módon. Hát ezt a világismeret akarjuk beszerezni, a világunk az ilyen dolgokból áll, meg a közöttük levő relációkból. Például itt van egy ilyen, hogy van egy Kovács Lajos, ez egy ember, annak van autója, az autónak amúgy van kereke, az forog, az autó az egy tárgy, a Kovács Lajos egy ember, de nem tud fotoszintetizálni, mert csak a növények tudnak. Szóval sok mindent lehet mondani a világról, ezt mind ismerem, és ráadásul ugye a modalitás azt jelenti, hogy lehet, hogy az egész dolog olyan, hogy én ezt álmodtam, vagy azt gondolom, hogy, és akkor úgy macska körömbe van téve, tehát azzal nagyon kell foglalkozni, hogy ez most egy tényállítás, vagy csak valakinek a véleménye, gondolata. Hát valahogy ezekből rakom össze a világismeretet. A nyelvi ismeretnek, hát amit az iskolában tanulunk nyelvtanúrán, hát az a kérdés, hogy az csak nyelvi-e. Emlegetett Chomsky is pár évvel azután, hogy ezt az ominózus művet megírta, bevezette, hogy hát a nyelvbe kellenek olyan fajta ismérvek, hogy valami élő-e vagy sem, mert hát arra azért ki mi kérdése hivatkozunk, amit mi nyilván tudunk, meg hogy embere, meg azokban a nyelvekben, ahol a nemeknek van szerepe, vagy férfie, vagy nő, és így tovább. Tehát úgy tűnik, hogy a világismeret ha akarjuk, hanem az úgy belopodzik a nyelvbe, és ugyan nagyon szigorúan, pláne a strukturalizmusban, és azután nagyon szigorúan vették, hogy ne nagyon kelljen a világra hivatkozni. Ez az én kedvenc kérdésem, ugye magyarul is megkérdezzük, hogy kislány kutya vagy kisfiú kutya, amit idehoznak, de ha éppen látok így ilyet angolul, akkor úgy kérdezenek, hogy is it a he or a she? Tehát még meg szeretném tudni, hogy nyelvileg ezt hogy kell legközelebb majd, most még itt meghívom, de átmenetileg onnantól majd a megfelelő nemet fogom hozzárakni. Tehát a világnak az ismerete az mindig ott van, piciben, nagyban. És másik kedvenc példám, hogy hát itt van három dolog. Amit mi lónak hívunk, az az első kettő, és amit mi lovagnak hívunk, az az utolsó. Ezzel szemben, amit az angolok horse-nak hívnak, az ugye a mi lovunk, és nem a mi huszár figuránk, amit ők knight-nak hívnak, lovagnak, ahogy mi is lovagnak hívjuk azt a legalsó figurát, tehát hogy nyelvenként, kulturálisan ez el is tér. Tehát van a világismeret, meg van a nyelvi ismeret, ez mindegyik elég ügyesen képeződik le, csak éppen nem mindig egyformán. Tehát erre még külön kell figyelni. Ennek van jelentősége majd a későbbiekben. Tehát azt biztosan tudjuk, ha nem mondtam volna, úgyis mindenki tudja, az ember az, amikor megszületik, elkezd hallani nyelvet, anyukája van, látja a világot, és megérti, amit hall. Számítógép pedig úgy kész szöveget kap, hogy mi odavágunk hozzá jó sok betűt, és azt mondjuk, hogy tessék. Ő egy pillanatig se volt homo sapiens, semmilyen ismerete nincs előtte. Kérdés, hogy mit tudunk a szövegből kivenni, hogyha be nem is tudjuk hozatni vele az embert, de hát valamit mégiscsak vegyen át abból, amit az ember is tud, hát ha a szövegbe beleírtuk ezeket. És erre találták ki már régen a disztribúciós modelleket, ahol azt mondják, hogy hát minden szónak van környezete, és hát a szavaknak a környezetét nézegetem, akkor annak alapján meg tudom mondani nagyjából, hogy mit jelent. Ez inkább ilyen metafora volt, vagy hát szép kifejezés ez a disztribúciós modell, de hát nem működött számítógépen, ez inkább csak úgy élt ez a fogalom. Pedig hát a környezet az biztos, hogy kell, mert anélkül nem tudjuk értelmezni a dolgot, és tudunk ilyeneket idézni a világ nyelvészeti filozófiai irodalmából, mint Wittgensteinnek ezt a mondatát, hogy a jel jelentése, a jel használati szabálya, tehát semmi más nem kell csinálni, csak nézni, hogy hogy helyezkedik el, és majd rájövök a jelentésére, mert ahogy használom, milyen szavak közé teszem az én szavamat, az azt fogja jelenteni valamilyen értelemben, csak hát hol lehet ezt kézzelfoghatóan megfogni. Vagy First, aki 50-es években mondta ezt, hogy hát egy szó ugye a saját környezete alapján van meghatározva, és amilyen társai vannak, azt jelenti. Tehát mindenki tudta, és ezek nagyon szép mondatok, erről lesz az előadás maradék részében szó, hogy ezt meg tudjuk fogni. Tehát valahogy ki tudunk találni világismereti relációkat a szövegből, ezeknek a disztribúciós modelleknek a segítségével. Tehát hatalmas nagy szövegkorpuszok kellenek, Vicsiklára professzor azt is mondta, hogy sok-sok adat kell, ha valaki nem tudná, hogy a big data idejét érjük, mindenből sok kell, az persze nem elég. Tehát sokan elhiszik, hogy pusztán a sok adat elég, az nem elég, de nagyon fontos, hogy legyen, hogy kiszámíthassunk olyan statisztikákat, amit korábban azért nem tudtunk, mert nem volt elég adatunk. De valójában van egy újdonság, és ez a vektor alapú szóbeágyazás, ez egy egészen új fogalom. Ugye a vektor, nem akarok senkit elrémiszteni, aki esetleg egy nyelvészeti előadásra jött volna, de hát végül is a vektor az egy olyan dolog, hogy van ugye, ha levelentjük a, mondjuk a mi terünk, ez a XYZ koordinátából álló háromdimenziós tér, és valahol van egy origó és egy pont ott a, valahol, és a kettőt összekötő nyilacska, ugye az a vektor, van neki X, meg Y, meg Z koordinátája, csak hogy ilyen absztrakt teret kell elképzelni, és nem feltétlen háromdimenziósat, ahol minden egyes szó egy-egy ilyen pöcs. És tulajdonképpen semmi más nem történik, mint jól kell ezeket elhelyezni, és akkor olyan viszonyokat fognak mutatni, ami talán a mi számunkra is meglepő lesz, és megelőlegezem, hogy tényleg meglepő lesz. Tehát nagyméretű adatbázist kell létrehozni, nagyméretű szöveget, mi magyar nyelven vagyunk érdekelték, és megnézzük, hogy akkor tényleg igaz-e az, hogy ezek a pöttyöcskék, ha egyformán viselkednek, akkor hasonlóak, hogy valamilyen tulajdonságokat tudunk egy-egy ilyen csoportjukhoz hozzárendelni, és innentől kezdve már nem az eredeti szavakkal, hanem az ő vektoros reprezentációjukkal dolgozunk tovább. Hát ezt mondtam most itt el. Ráadásul ezeket a vektorokat össze is lehet adni, meg mindenféle műveleteket lehet vele végezni. Tehát egyik végébe rakom a másikat, és ugye akkor a kiinduló ponttal annak a másiknak a vége, az eredője ennek a két vektornak. Szóval olyanokat lehet csinálni, amit matekból tanult az ember iskolában, csak ez nyelvészethez. És ezt automatikusan nyerjük, méghozzá nyers korpuszokból, tehát sok-sok szöveget gyűjtünk, nem csinálunk vele semmi nyelvészeti különleges elemzést, vagy bármi, pusztán csak a szöveget kezelünk először, és mégis tudunk valamit a nyelvről, sőt a világról a nyelven keresztül, ez egy elég meglepő dolog. Ez a módszer, aminek a egy-két jelentős példáját megmutatom, ezt éppen úgy hívják, hogy word to vec, de a word, ami itt a kettes erőt, ugye a to előtt áll, ennek a módszernek a szavakra van nagy hatása, de ezt már génnel is, meg sok mindennel megcsinálták. A levegőben vannak ezek a vektoros reprezentációk, nem csak a nyelvi esetben. Mi a szavakból csinált vektorokkal fogunk most foglalkozni. És hát nagyon lényeges, hogy ez szavakra működik, tehát két betűköz között van a szó, ez nem egy definíció, hanem technika, tehát a számítógép azt látja, hogy nagyjából ami két betűköz között van egy szó, tehát furcsa nekünk, de mondjuk a házi feladat szavunk, ugye az két szóval áll, és soha semmi nem kerül közéjük, tehát nem tudom, észrevették, hogy is házi két feladat, meg házi nagy feladat. Házi feladat így járkál az univerzumban együtt, és a közepén egy betűköz van. Tehát a szavak számára a házi is egy szó, meg a feladat is egy szó. Sajnos az ortográfia, amelyik nem mindig nyelvészet, vagy nem csak nyelvészet is beleszól ebbe, de bízunk benne, hogy azért a szavak alapján el tudunk indulni, és a másik probléma az, hogy fogalma nincs arról, hogy a szavak sok dolgot is tudnak jelenteni. Rossz esetben mondjuk csak kettőt, de két homlok egyenesen különbözőt, és akkor az a kérdés, hogy hogy tudja megkülönböztetni, hát ez a rendszer sehogy. Tehát a daru neki az vagy olyan madár, amelyik emelgeti a nagy betontömböket. Az a helyzet, hogy ezt egy másik módszerrel kell megoldani, hogy én mondjam neki titkon azt, hogy daru egy, meg hogy mondjam neki, hogy daru kettő, és ha ezt megoldottuk, akkor már nem keveri össze, de addig ez ilyen. Ezen kívül viszont nagyon sok mindenre használható. Tehát körülbelül így kell elképzelni a dolgot, hogy ezek a kék meg lila pöttyök, ezek ott a kis valahány dimenziós, ugye a képen háromdimenziós terünkben vannak, és az a meglepő, azt vettük észre, hogy a kutya szó, ahol áll, meg a kutyák szó, ahol áll ebben a térben, a kettő viszonya pontosan olyan, hogyha a kutya helyett most a bagoly alakot veszem, akkor a bagolytól a kutya-kutyák vektort odahúzom a bagolyra, akkor pont a baglyok alakra fog mutatni. Jó lehet, azt mi úgy gondoljuk, hogy szokatlan többes szám kialakítás van, tehát kiesik belőle egy hang, az ó. A rendszert ez picit sem érdekli. Tehát olyan viszony van a kutya meg a kutyák közt, mint a bagoly és a baglyok közt, majd a nyelvész megmondja, hogy mi ez a viszony többes szám. A megy és a menny közt olyan viszony van, mint a jön és a gyerek között. Azért az eléggé meglepő, de mégiscsak így van. És aztán itt van egy példa, amit minden nyelven mindig el szoktak mondani, de talán a jelentés ez is egy kis adalék, hogyha én felsorolok országokat és felsorolok fővárosokat és összekötöm őket, hát ez egy eléggé hevenyészet tábla, akkor körülbelül az a viszony van Spanyolország és Madrid között, mint Olaszország és Róma közt, és ha berakok egy újabb országot, akkor az is ugyanezzel a vektorral a saját fővárosára fog jutatni. És ha itt nézik picit az ábrát, akkor Kanadánál azt látni, hogy ott nem teljesen párhuzamos, hát a másik négy sem az, mondom, hogy ez csak egy ilyen illusztráció, de a Kanadánál azt mutatja ez az Ottawába irányuló vízszintes vonal, hogy hát azért Kanadának majd, hogy nem Toronto vagy Montreal fővárosa, ugye? Persze tudjuk, hogy nem, azt is tudjuk, hogy a CET az emlős, de azért az hal. Tehát a Kanada is olyan, hogy annak Toronto és Hollandiának is legyen Amsterdam is, és így tovább. Tehát ahol bizonytalanság van, nem 100%-os a dolog, mint mondjuk Németországnak Berlin, vagy Olaszországnak Róma, az is megjelenik. Tehát a vektorok mutatják azt a furcsaságot, hogy ők nem teljesen olyanok, mint a többiek prototípikusan. És hát mindez a vektoros dologhoz jön ez a másik új fogalom, a mély tanulás, amihez muszáj pár szót szólni azokról a mesterséges neurális hálózatokról, amiknek ez a nevük, de ez matek, és nagyon fontos, hogy ne higgyék el, hogy az emberi ideghálózat így működik. Mondjuk van analógia, tehát hála Isten nem teljesen légből kapott, de az elektronikus agynál is mondjuk maradjunk az analógiánál, és inkább felejtsük el, és mondjuk azt, hogy számítógép. Tehát ez egy matematikai módszer, de kétségtelen, hogy vannak elemei, amik az élővilágban ismert folyamatokra mennek vissza. Nagyon egyszerűen ez úgy néz ki, hogy mutatunk neki sok-sok mintát a bemeneten, és mutatunk neki olyat, amit szeretnénk eredményül kapni, és ami a döbbenetesen érdekes a játékban, hogy ott középen, amit mi nem látunk, csak a matematika működik, létrehoz olyan reprezentációkat, aminek a segítségével nagy eséllyel a bemutatott mintáinkból megkapja a végeredményt. Tehát nem mi mondjuk meg neki, hogy milyen szempontok alapján döntsön, hanem magát a szempontrendszert is ő építi föl, és ez jelentős különbség minden korábbi rendszerhez képest. Ráadásul ugye itt van ez a visszacsatolás, hogy akkor finom hangoljuk, hogy még pontosabb legyen az eredmény, és akkor szép lassan kialakul az a rendszer, hogy ő is azt ismeri föl. Ilyesmiről halványan, nem konkrétan említve ezt volt szó az előző előadásban is. Na most ilyen hálózat, neurális hálózat létezett, ezt már régen kitalálták, csak hardware nem volt hozzá. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, hogy néha egy-egy olyan ötlet, ami nagyon szellemes, de nem működik, elalszik, és akkor egyszer csak megjelenik a számítástechnikában a fejlődés, előjönnek azok hardverek, amik már jobbak, és akkor elő lehet venni egy régi ötletet, és olyan, mintha nagyon okosak volnánk ma, pedig eleink voltak nagyon okosak, csak nem tudták megvalósítani, amit mi most már megtudunk. Tehát ezt lehet mondani, hogy a fizikai korlátokat a hardware fejlődés átlépte, és a 10-20 évvel ezelőtti módszerek most kiválóan működnek. Azért nem ennyire egyszerű a dolog, de hát létrejöttek a mély neurális hálók, tehát a kimenet-bemenet között nem csak egy ilyen úgynevezett réteg van, hanem több, amik nagyon ravaszul vannak egymásra építve. Rengeteg adatunk van, és iszonyatos sebességünk van. Ugye a számítógépnek a sebességét azt a központi feldolgozó egysége adja, vagy adta eddig, de ugye a sok film miatt kitalált az emberiség a GPU-t, ami a grafikus feldolgozáshoz kell, a filmnek szép működtetéséhez, és az a megdöbbentő, hogy rájöttek, hogy ezt másra is lehet használni. Ez akár több százszor is lehet olyan hatékony, mint egy átlag mai PC, pusztán egy ilyen GPU, és ha abból sokat összeraknak, akkor olyan sebességű eszközünk van, amire korábban nem számítottunk, és ezekkel csodákat lehet tenni, vagy ha csodát nem is, de valami olyat, tehát itt megmutatom, hogy ezt a két szót, hogy deep learning, mély tanulás, és azt, hogy Word2Vec, ez a módszer, ezt a 2010-es években kezdtük el látni, hogy vannak. Tehát ez most 4-5 éves dolog, tehát annyira megdöbbentően gyorsan változik a világ, hogy ezen a területen több évtized után, néhány év alatt alapvető változások voltak. Tehát még azt is megkockáztatjuk, hogy ezeken az elvekre működő fordítórendszerek is már jobbak, hogyha valaki már egyszer kiábrándult mondjuk a egyik világcégnek a fordítóprogramjából, hogy nem olyan jó, ha ma megnézi, azért meg fog lepődni, hogy lényegesen jobb. És ez azért van, mert ezek a módszerek megindultak. Na hát itt vagyunk, hogy mi kell nekünk ehhez. És mink van? Hát van, kellene nekünk nagyon sok adat, ami rendszerünk, amiről beszélni fogok. 3 milliárd szavas magyar szövegkorpusszal dolgoztunk, tehát ez azt jelenti, hogy internetről gyűjtött 3 milliárd szó, azért ez egy elég jelentős mennyiség. Kellene valami jó algoritmus, de hát ez a Word2Vec van, és ennek az a modellje, ahol a szó egy olyan környezetben van, ahol a környezet határozza meg őt, lehetne úgy is csinálni, hogy ő határozza meg a környezetet, tehát ennek a Continuous Bag of Words modellnek az a lényege, hogy a környezet, valamekkor a környezet meghatározza a szavunkat. Hatékony szoftver kell, ilyen van, a mi környezetünk 5-5 szó, tehát minden egyes szónak az előtte, utána levő 5-5 szavát belerakjuk egy zacskóba, ez a bag. Nem is foglalkozunk vele, hogy hol álltak, csak ez a 10 szó körülötte volt. És ezzel jellemezzük a mi szavunkat, és azt mondjuk ennek a rendszernek, hogy legyen 300 dimenziós, ezt mindjárt megmutatom, hogy mit jelent, tehát csak az előbbi 3 dimenziós példák után egy kép arról, hogy mi az, hogy valami sokdimenziós. Ugye, amikor a világ dolgait osztályozzuk, az mondjuk a Barkovánál szokott lenni. Tehát úgy játszunk, hogy megpróbáljuk az alapkérdéseket föltenni. Nagyon nehéz független kérdést föltenni. Tehát a dolgoknak van mérete, színe, eredete, szaga, nem tudom. De úgy elfogy egy idő után, 3-4-5, utána már alosztályozom a korábbi kérdést. Az alosztályozás nem független szempont. Tehát a merőleges, ami hát ugye ilyen ortogális szempont, ami a dimenzióknál lényeges, 300-at én nem tudnék felsorolni, és a gépnek azt mondtuk, hogy ő próbáljon 300-at valahonnan összeszedni, legyen az ő baja, hogy hogyan. És hát ugye nagyon fontos, hogy intuíció kell ezeknek a paramétereknek a beállításához, mert nem tudom elég erősen hangsúlyozni, hogy mindig arról beszélünk, hogy a számítógép mit tud. De nem a számítógép tud, hanem egy konkrét program tud, és a konkrét program is bizonyos paraméterbeállítások mellett tudja ezt. Könnyen meg lehet változtatni a paramétereket, és teljesen más fog történni. Tehát miközben a hírekben azt halljuk, hogy a számítógéppel megoldották, hát van olyan eljárás, hogy bizonyos paraméterbeállítás mellett ez igaz, de egy kicsit arrébb megyek, nem biztos, hogy igaz lesz. Ezt nem szoktuk mondani, ez nagyon lényeges. Ehhez kell az intuíció, mi esetünkben ez a Tázmány Egyetemen, a MTA PPK Magyar Nyelvtechnikai Kutatócsoportban két posztdokom, Siklósi Borbála és Novák Attila munkája javarészt, amiről fogok most beszélni. Tehát az ő kutatásukban megjelent az, hogy ők intuitívan állnak hozzá a dologhoz, ez persze minden kutatónál fontos, de a végére majd meghallják, hogy miért ennyire fontos az intuíció, korábban talán ennyire nem volt fontos. És hát nagyon gyorsan kellene létrehozni egy-egy ilyen modell. A korábbi gépeken ez egy-két hétig futott, ma már van olyan, egy nap alatt lefut, tehát vannak azért gyors módszereink, de még mondjuk azt, hogy elfogadható kompilálási idő van. És akkor a környezetek ugye az azt jelenti, hogy vannak a szavaink, 3 milliárd szó, és mindegyiknek van 10 szavas környezete, szóval jó nagy mennyiségről van szó, itt az autószerelő szó, látszik és körülötte, ami csak elképzelhető környezet. És akkor a szavakból ugye vektorok lesznek, ezt úgy kell elképzelni, hogy van az a szövegünk ott bal oldalt. Mondjuk az egyszerűség kedvéért azt mondom, hogy ebbe 10 000, nem pont annyi, de most a játék kedvéért, különböző szóalak van. Tehát ami két betű közt azonos, azt egynek tekintjük. Ha van 10 000, akkor veszünk egy ilyen 10 000 hosszú vektort, ott az első függőleges valami, és ezen 9999 helyen nullát írunk, és egy helyen beírjuk, hogy egy, mert ő az. Majd odaadjuk ennek a rendszernek mind a 10 000 szót így, és megmutatjuk neki, hogy mit szeretnénk kapni belőle, ott van a teljes ABC összes szava a végén, ABC-be abajgat, abál, ablak egészen a zsűri tagig, és a játék arról szól, hogy középen ebben a rejtett neuron rétegben, ami éppen a mi esetünkben 300 dimenziós, tehát 300 elemű, mondjon paramétereket, hogy a 300 dimenzió mindegyike mellett hogy kell elképzelni, hol helyezkedik el ez a szó a térben, és ez addig dolgozik, amíg létre nem hoz egy ilyet, és mi ezzel a középső réteggel dolgozunk, tehát az igazi neurális hálós rendszereknek fontos a végeredmény, mi úgy dolgozunk, mint amikor a méz, ugye hát a méhecske se azért csinálja a mézet, hogy nekünk legyen, de az igazán ki tudjuk venni középről. Hát innen kivesszük ezt a 300 dimenziós dolgot, és ebben a 300 dimenziós dologban megjelenik az a világismeret, amire először senki nem gondolt, hogy megtud. És azt reméljük, és ezt mindjárt mutatom, hasonló szavakat, hasonló vektorok reprezentál. Hát akkor megnéztük az első kísérletet, kicsit sem nyújtunk hozzá a szöveghez, tehát ahogy jött ez a 3 milliárd szó, csak a program megette és épített belőle egy ilyen neurális reprezentációt. Mondtuk neki, hogy kenyerek. Nem tudom, mennyire látszik, de zsemlék, péksütemények, kekszek, pékáruk, tészták, lepények, kifli, kalácsok, és valameddig még folytathatnám. Két számot látnak a szó után. Az utolsó az a gyakoriság, tehát nem egy gyakoriságról van szó, hogy melyik mennyire volt gyakori. A másik az, remélem ezzel sem ijeszgetek senkit, ez egy koszinusz távolság, tehát a két vektornak az egymásról vetítés, hogy mennyire hasonlít a zsemlék a kenyerekre, hát ez egy ilyen szubjektív mérték, ahogy ő ezt a 300 dimenzióval elrendezte a dolgokat, azt látjuk, hogy a zsemlék meg a kenyerek így viselkednek, szerinte ő eléggé emlékeztet rá. Meglepő módon mindegyik többes számú, amire ugye hát semmilyen ismerete nem volt, mert a magyar nyelvet nem ismerte. Most se ismeri. Sógorom, sógornőm, nagynéném, nagybátyám, apósom, nővérem, hát ezek bizonyára, ha nem is szinonimák, mint az előző, de hát összetartozó fogalmak. Iszunk, megiszunk, igyunk, ihatunk, eszünk, innánk, fogyasztunk, tehát egy picit mozog a szemantika, hol eszik, de mindegyik többes szám első személy. Ez elég meglepő volt, hogy honnan tudja, hogy ezek a szavak hasonlóak, és mentünk tovább. Hát ha tulajdonneveket is ismer, az sokkal munkásabb, mert az nincs felsorolva egy szótárban sem, hát azt nem is lehet. Trabantok, Wartburgok, Skodák, Zsigulik, Ladák, Moszkvicsok. Látok egy-két arcot, aki elmúlt 18, tehát tudjuk, hogy ez egy olyan kategória, amelyikben még véletlenül se volt benne a Lexus. Tehát ez valami miatt azért összetartozik, ugye? Beírtam Princeton, Yale, Stanford, Harvard, Rutgers. Tudja, hogy ezek amerikai egyetemek? Mondta neki valaki? Hát, hogy egyetem az valószínű, de hogy ezek miért így? Beírtam egy új szót, migráns. Azt mondja, bevándorló, migránsok, bevándorló, róma, menedékkérő, menedékkérő, mig... Lehet, hogy tényleg valamit ért a szövegből. Néztük tovább. Mi lenne, ha a szavaknak a tövét adnánk neki? Kicsit hozzányúlunk ehhez a 3 milliárd szóhoz. Nem engedjük, hogy mindegyik különböző alakban legyen, hanem házak, házról, háznak, az mind ház. És akkor sokkal több környezetet fogunk elcsípni, hiszen a háznak eddig a házról szemben egy másik szónak látszott. Hát nézzük, hogy mit mond. Francia kulcs. Összesen 255 előfordulás, tehát nem 10 000-ek. Azt mondja, feszítővas, csavarkulcs, csípőfogó, pajszer, hidegvágó, csavarkúszó. Ezt érti. Csavargó. Koldus, zsivány, haramia, csirkefogó, vadember, utonálló. Migráns most már sokkal jobb a helyzet, bevándorló, menedékkérő, vendégmunkás, menekült, kivándorló, szexmunkás. Tehát látszik, hogy már nem a többes számmal foglalkozik, hiszen a mindenfajta esetek és számok le vannak vágva a végéről, de mintha értené. Hát akkor lehet, hogy ez most már egészen jó irányba megy, aztán jönnek a pofonok, hogy hát lerombol, szétrombol, szétzúz, elpusztít, újjáépít. Gondoljuk meg, hogy az újjáépít az nagyon sokszor ugyanabban a pozícióban áll, ugyanolyan kontextusban az, hogy nekünk ellenkező az előjel, az világos, tehát figyelni kell, hogy antonimák is megjelenhetnek, és ezt egy más módszerrel kell szétválasztani, mert akkor ott marad a konkoly a búza között, de azért ez is egy érdekes dolog, hogy megjelennek a tulajdonképpeni ellentétpárok is. Aztán hoztam egy olyat, amit lehet, hogy a jelenlevők nem mindegyike használt még az életbe, hogy bealszik, remélem senki, de bealszik, elszundít, elálmosodik, elbóbiskol, visszaalszik, elalszik, kipurcan, szúnyál, elbambul. Tehát, hogy ha valaki nem tudná, hogy ez a slang kifejezés mit jelent, tulajdonképpen már egyfajta értelmező szótárként is használhatjuk, mi mindig nem csináltunk semmit, csak a matematika. És ez az egyik kedvencem, a szabad ilyet mondani, hogy kedvenc egy tudományos előadásom. Észrevettük, hogy vannak elütések, és láttuk azt a szót, hogy rövid nac. Azt mondja, pizs, napszemcs, sap. Tehát még humora is van. Úgy érezzük, hogy nem csak hogy az i tűnt el onnan, hanem azért később van zacsi, meg szemlő, hogy zacs, szemcs, pizs, sőt, szúzuk is van. Tehát látszik, hogy az i levágása az egy közös jel, de azért a pizs, meg a napszemcs, meg a sap van előbb, tehát mintha a ruha nem minket felismerni. És ez úgy tűnik, hogy általában így is van. Három jel szóban mondjuk 37-szer van, tehát ez nagyon-nagyon picike, és mégis a vektorra ugyanoda mutat akkor is, ha kevés van belőle, és úgy tűnik, hogy felismerhető, hogy mit tud. Ezek azért már elgondolkoztatóak, hogy akkor lehet, hogy itt valami gépi világismeret fele megyünk. Hát már itt majdnem ide stílusról volt szó, de tényleg stílus is van. Ha például azt mondom neki, hogy Katalin, az most már ezek után senkit nem lep meg, hogy a rendszer hozza a környezetéből Zsuzsanna, Ilona, Ágnes, Gabriela, Judit. De jelzem, ez a Katalinnak a rokonai, ezek mind női nevek, de ha nem Katalint írok, hanem Eufrozinát, akkor Jolánta, Konstancia, Gertrud, Eugénia, Adelaide. Érzi, hogy ez más stílus, sőt, ha azt mondom neki Kincső, akkor azt mondja, hogy Csenge, Evelyn, Bianca, Fanny, Kitty, Cintia, tehát követi a trendeket. És ez azért több annál, mint pusztán egy betűsor. Még egyszer mondom, hogy a szövegben semmi más nincsen, csak karakterek. Környezetet néz, és matematika van. És elkezdte generálni azokat a rokonságokat, amire nekünk hát az volt az érzés, hogy szükségünk van, persze ez még nem elég, de már valami. A tulajdonneveknél is, hogy hát azt mondom, hogy Smith, ez magyar korpusz, tehát véletlenül kerül bele, forduljon Smith-et, persze azt lehet, nem is így írták, de Wilson, Thomson, Harris, Walker, stb. De ha azt tudom, hogy megadni, akkor azért van olyan, hogy Elton, meg Lennon, meg Sting, meg Clapton. Tehát ő azt tudja, hogy angol név, de akkor ezt mint hogyha érezné, hogy ki ez a McCartney. És hogyha Luthert most itt az évfordulóra, tényleg ott, hoppá, ott van Luther után Zwingli, Melanchthon, Augustinus, Calvin és így tovább. Tehát akkor lehet, hogy a reformációról is többet tud, mint azok, akik tanulják, de nem tudják. Szóval még nem tudom. Azt kellene, hogy akkor ezeket a csoportokat fogjuk meg, mert én most egy nagy listának az első 8 elemét mutattam a demonstráció kedvéért, de hát ezek akár akárhányan lehetnek. Kérdés, hogy meddig érdemes elmenni, erre találta ki az emberiség a klaszterezést, hogy ezeket a szóvektor csoportokat valahogy fogjuk egybe, és mondjuk meg, hogy ők egyformák valamilyen szempontból. Nehéz megmondani, hogy milyen, de hát így, ahogy az előbb hoztam őket. És akkor nem mi mondjuk meg, a rendszer fogja kivágni ezeket a csapatokat, ez meg is történt. Nem lesz tökéletes, lesznek benne zajok, és nagyon nagy baj, hogy megmondja, hogy ez a csoport, csak nem mondja meg, hogy minek a csoportja az. Mi emberek belelátjuk, de ő nem mondja meg. Ezzel együtt az első kísérletek jópofák voltak, itt vannak amiket mi mondtuk, hogy foglalkozások, tehát ő még ezt nem tudta, hogy ott vannak a költőíró, drámaszerző, prózaíró, tehát ez egy klaszter, a hidegborkoló, tapétázó, mázoló, szobafestő egy másik, sőt az őrmester, főtörzsőrmester, zászló, zsalezeres rövidítések is egy rokonsági csoportot jelentenek, és ezt így csináltuk, és kiderült, hogy gyönyörűen összejönnek, tehát őket anélkül, hogy egy drága és lassan működő nyelvész kódolását követtük volna, hát naponta itt 100 szám vagy 1000 szám tudunk gyártani ilyen kategóriákat. Ezt az egészet le is lehet képezni két dimenzióba, illetve hát ez tulajdonképpen három, mert ugye mint a térkép van egy szín is hozzá, a színek adják a klasztert, a két dimenzióban pedig ugye elvesztettünk a 300-ból 298-at, de van olyan módszer, amivel le lehet vetíteni ide. Ugye nyilván nekem innen jön egy fény, és tud olyan árnyékot mutatni, hogy felismerhető, hogy ember, de ha a fejem fölül jönne, akkor valószínűleg nem lehetne biztosan tudni, hogy én ember vagyok-e. Ez is ilyen, de azért mégis a fokhagyma, paprika, hagyma, csak rokonok, a torma, mustár is, nem tudom én, a koriander, meg a bazsalikon, meg a kardamon is, és azok úgy látszik, hogy egy helyen vannak a patizon, a cukini, vagy a patizsánnal, tehát hogy mint hogyha tényleg a világismeretünk ott lenne, na de ha ott van a világismeretünk, és ezt egy ilyen primitív módszer is hozza, akkor valójában mit tud meg a gyerek, amikor elkezd hallani szövegeket, akkor nem arról van szó, hogy anyuka 10 000-szer mondta neki, anyuka egyszer is elég, ha mondja, vagy kétszer, és az a mintázat sokkal komplexebb az emberi agyban, ahogy az megjelenik, de ha ez egy ilyen buta neurális hálónál is megjelenik, akkor van esélyünk, hogy hát tudunk beszedni még olyan adatokat, amiket eddig nem, hát most ezekre a csoportokra kellene valami reprezentáns elem. Tehát mondja meg, hogy mi az a patiszon, cukini, padlizsán, mert hát az egy olyan izé, de melyik, mitől az a neve? Ki kéne mondani, hogy ezt a csoportot valamilyen kategória jelzi, de Magyarországon nincsenek ilyenfajta erőforrások, mert a magyar nyelvhez ez nem történt meg. És akkor gondoltunk egyet, és az ifjú kollégák fogták, és az angol Wikipédiából is csináltak egy ugyanilyen vektoros reprezentációt, ami méretét tekintve összemérhető ezzel 2,4 milliárd szó. Az angolban vannak mindenféle tezauruszok és szótárak, ahol megjelölik a magasabb szintű kategóriát. Az angolt fölépítettük és beleképeztük ezeket a magasabb szintű kategóriákat, és akkor azokba a krumplikba, amiket a klaszter összehozott, belerakta a nevét, mert hát az is oda került. Ez valóban így is történt. Itt van 4 szó. A pianist tényleg mindenféle musician, meg musicba került, a teacher az a master, meg az educationbe, a maid a servantbe, meg az occupationbe. Szóval nagyjából az történik, hogy megvan ez a kis klaszter, és a reprezentáns elem pedig ott van ebből a thesaurusból, amit odahoztunk. És nagy örömünkre sikerült észrevennünk, hogy az angol világ, meg a magyar világ az ugyanúgy világ. Tehát lehet, hogy egy angol ember fejében olykor a paradicsom gyümölcs, de a paradicsom a paprikával az ugyanúgy visszanyúl, tehát az biztos, hogy az a világ, amit leírunk, az nem fog nagyon különbözni, és ezt megpróbáltuk, beleképeztük a magyar vektorteret az angolba, és kiderült, hogy nagyon közel van mindenki a másikhoz. Tehát a tanár az bizony oda fog kerülni, ahol education van, és school, és ha nem tudom én, a takarító és az occupation, ez meg a servant, ez az angolista és a musichoz. Tehát tulajdonképpen megnyertük, amit az angolra csináltak. Van egy nagy tudásunk az angol nyelvre, azt áthoztuk a magyarba. Át lehet nevezni a musician, persze a zenésznek, és akkor sokkal jobban néz ki. Csak jelezni akartuk, hogy máshol létrehozott erőforrásokat föl tudtunk használni. És akkor, ha beírom azt, hogy zöld, akkor azt mondja, hogy hát azt felismeri, hogy legközelebb a kis világában az a greenhez hasonlít. A zöld melléknév, az a green adjective, ez a két jé, hogy melléknév, és hát a greennek a rokonai, a blue, red, orange, stb. Ha azt írom, hogy szír, egy melléknév, akkor azt mondja, hogy Muslims, Syria, insurgent, Christian Arabs. Tehát valahol a webben levő tartalomból a szírt leképezi. Nem a világból tudja leképezni, a webben a szír az egy muszlim, és nem egy szíriai ember, az csak másodlagosan van itt. Ennek lehet, hogy nem örülünk, de tény. A web ezt képezi, és ezt küldi néhány milliárd embertársunknak. Ha beírom, hogy Bartók, ami nyilván semmilyen szótárban is bele, akkor ő nyilván a composer lesz abban a kategóriában esik bele, amelyik hát a music musicianbe helyezkedik el, tehát megnyertük, hogy elmondja nekünk, hogy valaki nem tudná ki Bartók, mi tudjuk. Az ELTE az egy university, college, undergraduate student, stb. Tehát bármilyen szót beírok, most már van neki reprezentáns eleme, meg tudja mondani, hogy milyen kategóriába esik bele, és ezt csinálhatjuk nagy léptékben. Rövid idő alatt ilyen 50 000 fogalomnak a beosztását csináltuk meg, elnézést az elmegy magától, de itt van még egyszer. Hát ezek azok, amiket összehoztunk elsőre, és nyilván hát a projekt javában nem állt meg, de kezdtünk tudni generálni magunknak olyanfajta világismereti alapokat, amit ha belekerülnek azokba a szótárakba, amivel meg kellene értetni a focis példát, vagy bármely olyan példát, amit korábban láttunk, akkor a világismeretet nem 1-2-20 év emberként való léttel, hanem ezzel a gépi háttérrel meg tudja erősíteni és tud olyat hozni, amit hát korábban nem gondoltunk volna. Tehát az ember által értelmezhető jegyeket meg tudjuk csinálni automatikusan, nem csak nyelvészekkel, magyar nyelvre is. Már volt olyan hír korábban, hogy talán magyarra ez nem fog működni, de csak paraméterbeállítás kérdése. Hogy most már észrevettük, hogy hasonlóságban, nyelvtani hasonlóság, jelentésbeli, stílusbeli, és ezeket tudjuk valahogy automatikusan kimutatni, össze tudjuk kapcsolni a más nyelvekre készült dolgokkal, és nem csak a szokásos elemekre, hanem tulajdonnevekre, rövidítésekre, szlengre, tehát csupa olyan dologra, amit a szótárok amúgy sem hoznak. És egy-két szót még, bár ez volt az összefoglalás, de nagyon-nagyon fontos, hogy ebből még egy tanulság van, ami talán így nem jött át, és most nyomatékosan a legvégén, hogy a fejlesztési módszertan, ahogy ezt a nyelvtechnológus ma csinálja, más, mint korábban. Megszoktuk, hogy a szabályalapú rendszerekbe leülünk, és ha javítunk rajta, akkor jobb lesz. Akkor holnap egy kicsivel jobb lesz, holnap után még egy kicsivel jobb lesz, és az életünk végére majd valami nagyon szép lesz, de az biztos, hogy monoton haladunk arra, iszonyú lassan. Ezzel szemben, a nervális hálóknál, ha hozzányúlok valahol, holnapra sokkal rosszabb lesz, tehát rosszul nyújtam hozzá. Akkor kipróbálom máshogy, de mint mondtam, ha egy-két nap vagy egy-két hét a kompilálási idő, akkor azért az el kell gondolkozni, hogy mihez nyúlok hozzá. Tehát azért óvatosan kell ezzel dolgozni. Tehát megjelenik az intuíció, mint a legfontosabb elem, hogy hol kell hozzányúlni. Mert a matematikája kész, az informatikai reprezentáció kész, aki most hazamegy, letölteti a Virtuvec-et vagy más ilyen neurális modellt. Sok adat kell hozzá, de már nekünk is van sok adatunk, nem csak a világcégeknek. Na de a paramétereket kell tudni beállítani, és erre nincs kézikönyv, hogy hogy kell azt csinálni. Itt rengeteg olyan, ennek a matematikai módszernek rengeteg olyan paramétere van, amit egyenként kell valahol érezni. Ha arra gondolnak, hogy volt annak idején Józsi bácsi, aki bement a kazánházba, és látta, hogy ott jön a gőz, és így meghúzta azt a kart, úgy ennyire. Mert ha ott annyira jön, akkor itt ennyire kell meghúzni. Ezt ma mindenféle bárokkal leírjuk, hogy milyen algoritmussal, ő meg tudta. Most ez jött vissza a tudománynak erre a területére, hogy ezt az intuíciót, hogy ott kell annyit húzni rajta. Tehát a rengeteg adat az nagyon sok mindenkinek nincs, a hatékony megvalósítás sok mindenkinek lehet. Az intuíció azt írtam oda, mint a póker, hogy mindenki egyformán tud pókerezni, csak van néhány játékos, aki mindig nyer. Tehát lehet, hogy ők valahogy mégiscsak jobban tudják. Tehát itt is kell ilyen. Na most, hogy szerez az ember? Én itt megemlítettem két fiatal kollégámat, és még hála Isten sok van a kutatócsoportban. De hát azért, ha van egy világcég, és azt mondja, hogy neki a merítése a 7 milliárd ember, és onnan kell intuitívakat gyűjteni, akkor ő több százat összegyűjt, és ez is történik. Tehát sok adattal rendelkezik, sok ember tud, aki nagyon intuitív, és nagyon-nagyon gyors ez a kompilálási ciklus. Tehát egy világcégnél, nem nevezem meg, működő ilyen algoritmikus megoldás, mondjuk, hogy rájön egy perc múlva, hogy ez nem volt jó. Mi egy hét múlva jövünk rá. Mi két emberünk jön rá egy hét múlva, neki a 300 ember jön rá percenként. Tehát az olló nyílik a kutatásban, miközben mindenki egyformán okos, de ez az intuíció, ez most egy olyan szerepet kap, amit korábban nem vártunk, tehát nem csak a puszta tudás, nem a matematikai nyelvészeti tudás, hanem ennek a dolognak a megérzése. Az nagyon fontos, és a Kápuszerve azt hisz a győztes, aki ezt jól tudja összerakni, és hatékonyan. Hát remélem, hogy ott vagyunk mi is valahol. Köszönöm szépen a figyelmet.